percekbe mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Énekelj velünk!
Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Kecskés és Barbara. Az Énekelj velünk vendége Tóth Árpád karnagy egyetemi tanára, Csíkszerda improvizációs kóruscsalád vezetője, a Kórusok Éjszakája megálmodója, művészeti vezetője, akit sok szeretettel köszöntök.
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és nagyon örülök, hogy ismét itt lehetek.
Éppen Manilában tanítottál a Fülöp-szigeteken, amikor egyeztettük ezt a beszélgetést. Az ottani Kodály Társaság szervezésében vendégelőadóként mióta tanítasz ott?
Fú, az évszámokban nagyon rossz vagyok, de hát 6-8 éve járok rendszeresen a Fülöp-szigetekre, és ott egy nagyon erős és nagyon szoros barátság alakult ki köztem, és nem csak egyébként a Kodály Társaság, hanem a Magyar Nagykövetség is minden erejével támogatja az ottani társaságot, így képzelhető el, hogy azért egy ilyen nem annyira gazdag országban, olyan a Kodály szeminárium, a kéthetes továbbképzés, hogy magyar előadót is hívnak, úgyhogy nagyon különleges hely, és hát nagyon muzikális egy társadalom, akik kórus életben így otthon vannak, azok tudják, hogy minden második kórusverseny Fülöp-szigetekiek
nyernek meg. Lásd, Debreceni nemzetközi kórusverseny.
De hát talán a világ egyik legnagyobb éneklő kultúrájáról van szó, úgyhogy nagyon nagy megtiszteltetés ott lenni minden évben.
Emlékszel még a legelső alkalomra, amikor ott jártál, hogy milyen élmények értek?
Igen, akkor nem is ilyen szeminárium volt, hanem egy Kantá nevű fesztivál volt. Lényegében arra hozta létre a Kodály Társaság, hogy promotálja ne csak az énekzenetanárok között a Kodály módszert, ami azért már a 70-es évek óta jelen van, hanem a karvezetők között is, hiszen egy nagy piac, meg egy nagyon nagy fontossággal rendelkező szakma lényegében Fülöp-szigeteken az oktatásban, a karvezetőknek fontos szerepük van, és akkor ezért találták ki, hogy ilyen menő nem csak tanárokat, hanem karvezetőt hívnak egy ilyen többnapos fesztiválra, ahol workshopokat tartottam a kórusoknak, és hát mondjuk óriási élmény volt, tehát olyan kórusokkal dolgozni, amelyekkel megtiszteltetés dolgozni, tehát hogy nagyon sok versenyt nyert, illetve nagyon jó zenészekkel, gyönyörű hangú együttesekkel volt szerencsém akkor is már dolgozni, és hát zenészként azért az mindig csodálatos, amikor nagyon muzikális és nagyon szép hangú emberek vannak az ember keze alatt, ha csak rövid időre is.
És verseny után, ahogy egymás nyakába borulnak és kifejezik az érzéseiket, az kicsit más, mint Magyarországon.
Ezt nagyon jól látod, hogy ez valami nem csak az éneklésről szól, arról is, mert egy nagyon érdekes, én szerintem az egyik legeurópaibb arcú, most jó értelemben mondom, európai arcú társadalom, nagyon mosolygósak az emberek. Van ez a spanyol és ez az amerikai örökségük is, természetesen teljesen világos délkelet-ázsiai vonal mellett, de ugyanakkor valóban, és ezt egyébként Tóthi Tanillától hallottam először, aki jelenleg a Magyarország Fülöp-szigeteki nagykövete, hogy ő azért látja azt a nagy erőt ebben az éneklő kultúrában, Fülöp-szigeteken, mert hogy a közösség az ott mindenek előtti. A család, a barátok, a nemzet, tehát hogyha külföldre is vándorolnak, a Fülöp-szigetekiek szeretnek diaszpórákba becsatlakozni, és valóban ez a közösségi élmény, ami számukra rendkívül fontos minden esetben, hát mi is lehetne jobb közösségi élmény, mint a közös éneklés, úgyhogy tényleg én nekem is az a tapasztalatom néha, hogy a kórusok nem csak éneklő együttesek, hanem ilyen kiterjesztett családok is.
Hogyan látod, organikusan fejlődik a Kodály módszer?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert senki nem látja az egészet. Tehát már olyan óriásira nőtt, és ugye Kodály szavai azért elsősorban egy filozófiát tükröznek, tehát a módszertanát, mondjuk, hogy miután mit tanítunk típusút, az folyamatosan változik, és folyamatosan organikusan változik. Azt gondolom, hogy még mindig fantasztikus embereket vonz a Kodály módszer. Tehát a fiatal zenetanárok közül a világon, akiket tényleg érdekel, hogy művészien és a lehető legmagasabb színvonalon taníthassanak zenét, azok előbb-utóbb eljutnak a Kodály módszerhez, ezért mondom azt, hogy szerintem igenis nemzetközi szinten nagyon jó pozícióban van még. Más kérdés, hogy a magyaroknak a vezető szerepe ebben ma már nem annyira egyértelmű, mint korábban volt. Ezt lehet szomorúan is, meg persze boldogan is, hogy mondjam, nyugtázni, hogy ez talán már túlnőtt a magyar zenepedagógia hagyományain, ugyanakkor innen Magyarországról nézve mindenképpen szembetűnő, hogy most már nagyon-nagyon sok kiváló világszínvonalú szakember van, aki nem magyar, és mégis a Kodály módszert vallja zenei anyanyelvének.
Például itt a Kecskeméti Kodály Intézet, amely például gyűjtőhelye a világból érkező karvezető hallgatóknak, és utána viszik tovább az itt tanultakat. Te is sokáig tanítottál a Kodály Intézetben.
Igen, nagyon szép emlékeim vannak a Kodály Intézetről, ami valóban az én időmben legalábbis annyira fantasztikus hely volt, szerintem talán az egyetlen olyan magasfokú egyetemi végzettséget nyújtó egyetemi rendszer volt, ahol a pedagógia művészetét tartották a legfontosabbnak. Tehát a főtárgy az valóban a módszertan és a tanításnak a csínya-bínya volt, amellett, hogy persze művészi módon is fejlesztettük a hallgatókat. Nekem az az érzésem, hogy nem csak ma a Kodály Intézetben, de talán a világban is kezd elválni a pedagógus és a művész, pedig az egyik legnagyobb üzenete az lenne a Kodály pedagógiának, hogy igenis minél magasabb színvonalon tudsz zenét létrehozni valamilyen módon, a pedagógia az ezzel együtt jár, és hogy ez kéz a kézben kell, hogy működjön. Néhány országban valóban a karvezetők is elsősorban a Kodály Intézetbe jöttek, szerintem nagyon jó példa Portugália, ahol a legjobb karvezetőknek szerintem így a 60%-a Magyarországon végzett, illetve Írország is egy ilyen volt, ahol nagyon-nagyon sok mai menő karvezető Magyarországon végzett, illetve nagyon fontos kapcsolatot ápol.
Hogy zeneszerző Komatsushita.
Így van, illetve a régebbi japán generációk, így van még a zeneszerző karvezető generációk közül Komatsushita talán a legjobb példa, de azért nagyon-nagyon sokan valóban, ha szabad ezt mondanom, maradtak hagyományos értelemben csak kiváló zenetanárok Amerikában is, és azért szerintem ez ugyanolyan, hanem még értékesebb, hogy tőlünk olyanok is elmentek az intézetből, és munkába álltak, akik aztán nem lettek úgymond híres nagy karvezetők, de száz meg száz vagy ezer meg ezer gyereknek tették zeneibbé az életútját.
Hogyan emlékszel vissza a saját első olyan zenei élményedre, amikor megfogalmaztad, hogy hú, én szeretek énekelni, vagy szeretnék énekelni, vagy a zenével foglalkozni, hogy egyszer úgy fogalmaztál, hogy te a családon belül is UFO voltál.
Igen, de mondjuk így szeretett UFO voltam, ezt fontosnak tartom elmondani. Szóval igen, nekem ez nagyon zsigeri, tehát egyrészről nagyon nehezen tudom megmondani, hogy mikor volt az, de én azt hiszem, hogy általában mindenfelé érdeklődtem, és a zene felé is egy ilyen nagyon intuitív érdeklődésem van, úgy azt hiszem, hogy 6 éves koromban, tehát amikor iskolába kezdtem járni, akkor tűnt fel nekem ez, de én azért hiszek abban, hogy az élet nagyon sokszor digitális, legalábbis ahogyan döntések, ahogy mondod, elhatározások, ahogyan megérintődsz, az egy-egy pillanathoz köthető, és nekem volt egy ilyen, a budapesti gyerekkórusba jártam, még Csányi László és Botka Valéria kórusával, amire nagyon büszke vagyok, mert én már az a generáció vagyok, aki igazából nem élhette volna meg őket a rádióban, de korábban már kiválasztottak egy ilyen kis megmérettetésen, és akkor oda jártam szombaton reggel 8-kor, biztos nagyon örültek a szüleim, hogy elvihettek szombaton reggel 8-kor oda, és akkor ott, amikor először 3 szólamban énekeltem, érdekes módon, erre nagyon emlékszem, hogy amikor 3 szólamban, ilyen közösen, és hogy az osztályom is szépen énekelt, meg előtte is énekelgettem kórusban, de az, hogy amikor 3 tiszta szólam, egy 3-as hangzatot, egy akkordot megszólaltatott, akkor tehát ez valahol olyan 8-9 éves koromban érintett meg annyira, hogy tudtam, hogy ez nekem elég lesz az egész életemre az ilyen típusú élmények.
Yeah.
Idén a 14. kórusok nyári éjszakájára kerül sor. Június 13-án ismét énekhanggal telik meg Budapesten a Palota negyed. 2013-ban volt az első, amikor megálmodtad és elindult ez az egész. Te fesztiválként, kórusfesztiválként miként apostrofálod?
Külön kórus-cunamiként is szoktam élni, de ez lehet, hogy nem tűnik a hallgatóknak annyira szakmainak. Egy napos kórusfesztivál, egy kórusfesztivál modell, amit annak idén Szálka Zsuzsu kollégámmal, barátommal és kórustaggal álmodtunk meg. Ez arról szólt, tehát, hogy egy nagyon jól komponált, nagyon sűrűre szőtt egynapos kórusfesztivál, ahol sok-sok kórus rövid, nagyon színes koncertet adnak, közös éneklésekkel, éneklő utcákkal, flashmobokkal átszőve egy kis területen, sok-sok helyszínen, körülbelül így tudnám megfogalmazni, és ennek nagyon sok változatát kipróbáltuk az évek során, és nagyon nagy büszkeséggel tölt el bennünket, hogy most már Közép-Európa szerte ez egy igenis népszerű modell, a fesztiválszervezési modell.
Veszprémben is például.
Veszprémben lesz a miénk után egy héttel, Szegeden a Kósza is ugyanígy rendeződik, a Nagyváradi Kórusok Éjszakája és a Kolozsvári Kórusok Éjszakája Kék, Rudaslánszkában, Lengyelországban is van egy ilyen, ami modellünk alapján szerveződő koncertsorozat. Ez lényegében abban más, mint a többi szerintem, hogy megpróbáljuk lebontani azt a falat, ami az előadó és a közönség között általában természetes módon felépül. Például nem koncerttermekben vannak a helyszínek, hanem igenis utcákon, tereken, belső udvarokon, rejtett kis parkokban, társasházaknak a belső udvarán például, tehát ilyen szempontból is nagyon valódi városi tereket használunk, de emellett szerintem az is fontos, hogy preferáljuk az interakciót, nem csak a végén van közös éneklés a közönséggel, de kérjük a kórusokat is, hogy ők is szólaltassák meg bátran a közönséget, és persze nagyon-nagyon sokfajta stílus, és a rövid koncertek, ami szerintem arra is lehetőséget ad, hogy az ember két rövid koncertet meghallgasson, utána esetleg megígyon egy sört, aztán megint meghallgathassa az éneklő utcát. Tehát egy picit ilyen 21. századira próbáltuk ezt a kórus találkozót, vagy hogy mondjam, ezt az ilyen kórusfesztivált szervezni.
Az est folyamán 29 kórus összesen 49 koncertet ad majd, és ahogy említetted is, ugye különböző műfajok, pop, jazz, folk, világzene, modern, kortárs, régi zene, klasszikus, és ugye a közönség három különböző műfajú zenei műhelyen is részt vehet majd.
Igen, köszi szépen, hogy ezt megemlítetted, mert ez egy ilyen fontos message most idén, hogy én mindig nagyon szeretem a változást. A Csíkszerda Egyesületben mindig van egy ilyen mondásunk, hogy sokkal jobb valamit kipróbálni és rájönni, hogy az nem jó, úgymond belebukni, mint félni kipróbálni. Úgyhogy minden évben valami új dologgal készültünk. Idén az az új dolog, hogy nem csak ilyen rövid 20 perces koncertblokkok vannak, hanem háromszor az estén lehet valóban egy ilyen interaktív workshopon is részt venni, ahol a kórus maga a közönség lesz, és most ki fogjuk próbálni három nagyon menő fiatal karnagyot kértem meg, Hetei Bakó Benedeket a Song Factory-tól, a Pax et Bonum kamarakórustól Kisboldi Zsárt, illetve Zalavári Ancsort a Csíki kórustól, hogy egy-egy rövid workshopban valami rájuk jellemző műfajban alkossanak a közönséggel. Bevallom őszintén, hogy nagyon várom, hogy milyen lesz. Ezen a hármon én is biztos ott leszek, mert ki nem hagynám. Szerintem ettől is másfajta lesz ez a fesztivál, mint bármelyik másik Magyarországon.
Ennek a fesztiválnak az egyik jellegzetessége, hogy maga a kórus család, a Csíkszerda kórus család tagjai szervezik, önkénteskednek. Összesen hány lelkes énekes tartozik most a Csíkszerda kórus családba?
Ha az aktív énekeseket kérdezed, akkor az olyan 320 körül van most ebben az évadban, de szerencsére a Holdudvarunk ennél sokkal nagyobb. Azt tudom mondani, hogy az előkészítésben olyan 60-70 önkéntes vett részt, az már majdnem egy éve folyik. Nagyon sok mindent kell egy ilyen sok helyszínes fesztivállal szervezni, és mindenki természetesen pro bono csinálja, ezt azért talán most így megemlíteném itt. Aznapi önkéntesek, mi úgy hívjuk őket, ez az aznapi önkéntesek, az pedig a 200-hoz közelít, tehát azt hiszem, hogy 180 valahogy összesen az a létszám, amire szükség van, és ők persze mind énekesek is, a Csíkszerda énekesei, néha éppen ebbe az évadban nem énekelnek, de hogy a baráti társaságunknak a részei, amire nagyon büszke vagyok, és talán most a jelenlegi helyzetben erre külön hangsúlyt kell fektetnem, hogy mi mindig is önálló szervezet voltunk, soha nem fogadtunk el támogatást, nem is pályáztunk soha se senkitől, mert nagyon hiszek abban, hogy a kultúra ma Budapesten fenntartható, hogy az emberek hajlandóak, nyilván nem sokat, de fizetni azért a karszalagért, mert tudják, hogy minden egyes forintunk jó helyre megy, és ebből fizetjük ki a menő műsorfüzetünket, mert az mindig szerintem eléggé profi, vagy a helyszíneinket, amiken részt vettünk, azt mondjuk a területfoglalási engedélyeket ezzel intézzük, úgyhogy erre nagyon büszke vagyok, hogy ez tényleg egy olyan fesztivál, amit képes fenntartani ma Budapest. Azt hiszem, hogy a Csíkszerda és a Csíkszerda körüli közeg az olyan emberekből áll, akik szeretik ezt az országot, szeretnek itt élni, és azt gondolják, hogy mi tehetünk arról, hogy milyen közegben vagyunk, és nem várjuk azt, hogy jobb legyen. Úgyhogy én számomra mindig egy ilyen második család, vagy egy ilyen kiterjesztett család, vagy egy beszűkített társadalmat is jelentett a kórus, hogy nagyon sokfélék vagyunk, nagyon sok mindenben szerintem nem értünk egyet, de abban igen, hogy mi magunk jobbá tetjük a környezetünket, és ha van energiád rá, akkor gyere és legyél valamilyen módon a részese.
Magazinunk mai vendége Tóth Árpád karnagy egyetemi tanár, a Csíkszerda improvizációs kórus család vezetője, a kórusok éjszakája megálmodója, művészeti vezetője. Hogyan áll össze egy heted? Említetted korábban is, hogy számodra a tanítás, a pedagógia is nagyon fontos.
Igen, én biztos valahol ott a kettő között vagyok, a művész és a tanár. Úgy szoktak ilyen viccesen mondani, hogy a művészek között a legjobb tanár, a tanárok között a legjobb művész, szóval egyikben sem vagyok igazán jó. Nem, ezt csak viccből mondtam. Én úgy érzem, hogy nagyon boldog az életem, meg egy jó egyensúlyban vagyok, én szeretem csinálni szinte mindegyik részét az életemnek. Valóban én azt hiszem, hogy nem tudnék például egy profi kórusnak a karvezetője lenni. Persze az egómat úgy érdekli, hogy milyen lenne, de nem tudnék egész nap csak kórusokkal foglalkozni. Számomra az nagyon fontos, hogy az egy ilyen ünnep. Tehát, hogy akkor a gyerekkarommal például hetente egyszer találkozom, vagy a középiskolás kórusommal hetente egyszer, és akkor az egy ilyen különleges ünnep. A Csíkcsütörtökkel hetente egyszer, és akkor nagyon örülünk annak, nagyon megdolgozunk azon a próbán, és aztán pedig szívesen elmegyünk esetleg beülni utána a kocsmába, és egy kicsit megbeszélni a hét dolgait. Ugyanakkor én nekem nagyon fontos a tanítás része is, nagyon érdekel a közoktatás, hogy hogyan van szerepe a mai embereknek Nyilván a 21. században is már annyi minden változott a gyerekek és az egyetemisták környékén is, de hogy mégis engem nagyon érdekel, hogy hol van a szerepe az éneklésnek, a zenei alkotásnak, az elmélyülésnek az embernek az életében, és ezt nyilván tapasztalati úton próbálom mindig kitálni, hogy mi az, ami megmozgatja igazán a kicsiket, a nagyokat, az egyetemistákat, úgyhogy ez számomra nagyon fontos tapasztalási terület. Az egyetemen persze azért is szeretek, mondjuk én a Nagyváradi Egyetem, az tényleg a kedvenc munkahelyem, mert annyira más szinten van, tehát szerintem az egyetemistákról azt gondolja az ember, hogy így mindig azt számolják, hogy ennyiszer tudnak nem eljönni az órára, meg ilyenek, és...
Hogy még meglegyen a kredit.
Igen, hogy még meglegyen a kredit, igen, és hogy a Nagyváradon nekem egyáltalán nem ez az élményem. Én nagyon-nagyon szeretek ott tanítani, ott például inkább zenetudományi tárgyakat tanítok, zeneirodalmat, van szolfés zenelmélet csoportom is, illetve ritmikát tanítok, ami ilyen érdekes tantárgy, külön a szolfésnak ez az oldala, ezt nagyon szeretik a hallgatók, és van egy ilyen tantárgyunk is. Itt Magyarországon a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen leendő óvópedagógusokat és tanítókat képzek, és hát, hogy nyilván egy más, ilyen általánosabb zenei tárgyakért felleg, de ez nekem mind-mind valahogy úgy összeért, hogy ez most nagyon sok fura dolognak tűnik, ráadásul van egy ilyen szívem csücske, a Magyar Zeneházába fut egy igen. Hangadó nevű sorozatom, ami egy ilyen interaktív betekintés az a zenetörténet kevésbé ismert fejezeteibe, és ott is azt hiszem, hogy inkább ilyen tudományos igényességgel dolgozom, de ez nekem valahogy nagyon egész, és igazából a zene az olyan, mint egy ilyen csatorna az élet felé. Tehát én ezzel tudok kapcsolódni természetesen az emberekhez, meg a nagyvilághoz is, és ez nem ilyen fura, hanem egyszerűen nekem az a legtermészetesebb, hogyha valamilyen zenei tematikával tanítok, vagy hogyha valamilyen zenei kapcsolódásom van az emberekhez. Úgyhogy igen, én valahogy azt hiszem, hogy nagyon szeretek előadó művészként is jelen lenni a koncertéletben, de az sem tud teljesen boldoggá tenni csak, és csak a pedagógiai pálya sem tud csak boldoggá tenni.
Mindemellett, a sok minden mellett, kikapcsolódásként, hobbiként fér valami az életedbe?
Persze. Nagyon aranyos unokaöcséim vannak, akikkel nagyon szeretek időt tölteni, van egy kisebbik, meg egy nagyobbik is, és akkor ővelük nagyon-nagyon szeretek lenni, imádok főzni, például nagyon szeretek barátokkal lenni, utóbbi pár évben nagyon érdekel a családfakutatás, azzal nagyon sokat foglalkoztam, és ezzel persze úgy minden más is, ilyen történelmi dolgok, szóval szeretek olvasni is. Nagyon szeretek még hangszereken játszani. Nem vagyok egyik hangszerből se virtuóz, de életem során nagyon sok hangszeren tanultam. Szerencsére a legtöbb van is nekem otthon, és akkor én még gyakorlok például. Szeretek zenét hallgatni, de azt úgy, hogy ilyen felfedező módon. Tehát, hogyha zenét hallgatok, akkor kottával, olvasgatva, megállítva, visszahallgatva.
Ha egy kicsit a jövőbe tekintünk, mi mindenen ötletelsz mostanában, és mik a Csíkszerda kórus család távolabbi céljai?
Maga a Csíkszerda nagyon menő koncertekkel készül, illetve projektekkel készül. A mai kórusmozgalomnak az előjárója a dél-kelet-ázsiai kórusmozgalom, nem csak a már említett Fülöp-szigetek ide, a szingapúri, ma a legérdekeltebb kurzenszerző a Darius Lim, aki egy szingapúri zeneszerző és karnagy például, de a malajziai, az indonéz, a pápuaújgíniai kórusok is fantasztikusak. Szóval egy ilyen dél-kelet-ázsiai programot fogunk például összeállítani, mindig van egy egzotikus programunk, most múltkor az óceáni dalokkal foglalkoztunk. Lesz ezen kívül még egy korabarok, az első francia oratórium, amely Marc-Antoine Charpentier-nak a Judit című oratórium, ami nagyon sok szempontból egy ilyen kísérleti mű, amelyen várhatóan a Csíkszerda zenekara is fog debütálni, csak úgy mondom, de persze ez még picit kérdéses, de ezen kívül lesznek nagyon menő egy ilyen zivatarokról és eső és a természet erőiről szóló koncertünk is, ahol olyan darabok lesznek, és még sok minden más, most egyelőre így nem mondom, de hogy nagyon sok érdekes programmal készülünk mi is. A kursok éjszakája modell úgy tűnik, hogy nagyon terjed, és nem árulok el nagy titkot, hogy most már Közép-Európán kívülről is érdeklődnek, hogy hogyan tudnának kursok éjszakáját csinálni. Holnap például Bajára megyek, ami persze még Magyarország, ahol szeretnének egy ilyen jellegű fesztivált csinálni, de Portugáliában is és Kanadában is már konzultáltunk többször ottani szervezőkkel, hogy ők hogyan tudnák ezt megcsinálni. Fontosnak tartom elmondani itt, hogy mi nem fogjuk megszervezni sehol se a fesztivált, mert pont az a lényege, hogy legyen egy társadalmi beágyazottsága, és hogy legyenek emberek, akik ezt meg akarják csinálni. Szerintem ez egy pont ugyanolyan fontos üzenete, mint amit elmondtam, mint a kis koncertek, meg a közös éneklés, meg a nem tudom micsoda. Szóval hogy ez is egy fontos szempont, tehát akkor csinálja meg valaki a kórusok éjszakáját, hogyha van mögötte egyfajta társadalmi támogatottság szerintem. Ezen kívül hát hát vannak nagy vágyaink, és most így elmondom neked, Barbara, hogy van egy ilyen dolog, amit már majd egy évtizede így emlegetünk, és én azt hiszem, hogy az egy nagyon nagy változás lenne, hogyha lenne valamilyen helyszíne a kórusnak, amit meg tudna programokkal tölteni, ezt milyen viccesen csíkpontnak szoktuk hívni. Szóval nagyon álmodozunk egy csíkpontra, amit hosszú távon nagyon hiszem, hogy létre fog jönni, de egyébként pedig a hosszú távon azt is látom a Csíkszerdában és a kórusok éjszakájában, hogy még nagyobb lesz, és remélem, hogy amit én személyesen egy picit fájlalok, hogy jelenleg egy ilyen one man show egy picit, nem akarok ilyen nagyon egoistának tűnni, de nagyon sok szempontból a Csíkszerda ereje azt szerintem arról szól, hogy én ott vagyok-e, vagy hogy én tartok sok-sok próbát, és lehet, hogy hosszú távon nem ez a gyümölcsöző, és majd nagyon szeretném, hogy több karnagya legyen az együttesnek. Most például a következő évadban az egyik koncertre meghívok egy karnagyot, például pont a dél-kelet-ázsiai programunkra, és ez például szerintem egy nagy lépés lesz, hogy a közönség elengedje, vagy el tudja választani ezt a két dolgot, hogy ki a Tóth Árpi, és ki a Csíkszerda, vagy a kórusok éjszakája.
Kívánom, hogy teljesüljenek ezek az álmok a csíkponttal együtt, és köszönöm a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és szeretettel várjuk Önöket.
Sugár sarló, szendal csengés, itt majd a szent csendet, káoszban fogantújjász ült rendet, játékot, harcot, s a végén békét, domén alvó tündére képét, lelkek semére, hol fehér tépés, tenni az Isten felé pár lépés, átlépni közben árkot, köröngyöt, és az embernek szórni a gyöngyöt, szendal csengését. Majd a szent csendet káoszban fogant, újjászült rendet, játékot, harcot, s a végén békét, tó mélyén alvó tündérek képét, lelkek semére, hófehér az embernek szórni a gyöngyöt.
Felvételünkön a Csíkszerda kórus énekelt a Misztrál együttessel. Kedves hallgatóink, mai magazinunk vendége Tóth Árpád karnagy egyetemi tanár volt, a kórusok éjszakája megálmodója, művészeti vezetője, a Csíkszerda improvizációs kórus vezetője. A 14. kórusok nyári éjszakája tehát ismét énekhanggal tölti meg Budapesten a Palota negyedet. Részletes információ az eseményen fellépő kórusokról, programokról a kórusok éjszakája honlapján érhető el. Műsorunk végén a hangmérnök Molnár Endre nevében is megköszönöm figyelmüket. Kecskés Barberát hallották.
Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkét óra.